Szeretettel köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten hozzánk szóló szavát. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 11. részben, 33. verstől kezdődően egészen a 36. versig. Eképpen. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony ő tőle, ő általa, és őreán nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem meghallói, és tudjuk a szívünkbe fogadni. Ezért jöjjetek, imádkozzunk. Drága Istenünk, dicsőítünk téged, mert jelenléteddel meg akarod áldani, ajándékozni a mai Isten tiszteletünket is. Magasztalunk, Urunk, mert közösségben akarsz lenni velünk. Hálásak vagyunk, hogy a te közösségedben együtt lehetünk a testvérekkel is, és együtt ünnepelhetünk. Segíts, Urunk, hogy most rád figyeljünk, a te ígédre, a te üzenetedre. Nyisd meg szívünket, hogy igédnek magvát örömmel befogadhassuk. Bocsásd meg, Urunk, mulasztásainkat. Sokszor letérünk a te utadról, és sokszor a figyelmeztetésen vesszük észre. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor olyan nehéz elcsendesedni. Annyi minden zakatol bennünk, a gondok, a teendők. Segíts nekünk, hogy most átadjuk neked magunkat, hogy letegyük mindazt, ami nyomaszt bennünket, amit magunkkal hoztunk, ami gátol a veled való találkozásban, és add, hogy rád figyeljünk. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy szent lelked által te légy most itt velünk, te légy az ige hirdetőjével és annak hallgatóival, hogy mindannyian bölcs szívhez jussunk. Kérünk, Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és hallgass meg a mi könyörgésünket, és szent lelked pótolja ki annak minden hiányosságát. Amen. Istennek szent ígéje, melyet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében. A 13. rész 11. versétől kezdődően, a 13. versig terjedően, eképpen. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Ünnep a mai Isten tisztelet, hiszen tanúi voltunk a Kicsi Luca megkeresztelésének, és ma Szent Háromság ünnepére emlékezünk. Olyan ez az ünnep, mintha visszatekintenénk az eddigi ünnepeinkre. De előre is tekintünk, hiszen az Úr az ő jelenlétével, kötődésével szeretne megajándékozni bennünket. Ami nem csak a nagy piros betűs ünnepnapokra szól, hanem a szürke hétköznapokra is. Ez a vasárnap foglalja össze számunkra Isten munkáját közöttünk. Először is azt, hogy Isten közénk jött, az ő fia Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, győzött a halál felett, és elküldte az ő szent lelkét bizonyságul. Ez a bizonyság Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Ez az, ami értünk történt, az történjen meg bennünk, ahogy a Ravasz László is mondta, hogy mi történjék bennünk. Ezt a következő dologhoz tudnám hasonlítani. Ahogyan egy művész előkészíti a vásznát, felsorakoztatja az összes ecsetét, a legvékonyabbtól a legszélesebbig, és amíg a festmény elnyeri a végső állapotát, addig több folyamaton át kell esnie. A kép a formálója, alkotója által nyeri el a végső célját. Ilyen a mi szívünk is. Több folyamaton át kell esnie, mert Isten maga az, aki ápolja, aki gondozza, aki formálja a szívünket, amíg el nem nyeri a végső állapotát, amivé lennie kell, ami meg kell, hogy történjen benne. A második korintusi levél 13. rész, 13. verse alapján nézzük meg most testvéreim, hogy mi az, aminek meg kell, hogy történjen a szívünkben. Így olvassuk az ígében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Az apostol áldás kívánással búcsúzik. Isten kegyelmét, szeretetét, közösségét kívánja. Egyedül csak ezek éltethetik, védhetik egy gyülekezet, de egy ember életét is. Tehát azt mondhatjuk, hogy imádsággal, fohásszal zárja. Ahogyan mi is, keresztény testvérek, tesszük azt egy találkozás alkalmával. Mielőtt elbúcsúznánk, imádkozunk egymásért, vagy áldást mondunk, Isten áldását kérjük egymás életére. Szükségünk van Isten áldására, mert ez nélkül elveszettek vagyunk. És megvallom nektek őszintén, hogy akkor értettem meg, hogy mennyire fontos mindez, amikor megszülettek a gyermekeim. Akkor döbbentem rá, hogy mennyire értékes Isten áldása. Hiszen Isten jelenléte kíséri őket. Az ő áldása vigyáz rájuk. Ott van velük. És hasonlóan az Isten tiszteleten is. Isten áldása az azt jelenti, hogy Isten jelenléte kísér bennünket tovább. Vele megyünk az ő kegyelmével, szeretetével, közösségével, ezzel a kötődéssel. A Teremtő Isten nem csak megalkotott bennünket, hanem az életünk része is akar lenni. Kegyelmével, melyet megmutatott Jézusban, aki adta önmagát miattunk, és szeret, és szeretett, és szeret annyira, hogy közösségben akar velünk maradni a lelke által. És ehhez egy lényeges dolog szükséges, ami sokszor fájdalmas is, hiszen ahhoz, hogy közösségben tudjon velünk maradni, szent lelke által formál, tisztogat bennünket. Hogyha ezt nem tenném, akkor nem tudnánk azzá válni, amire ő elhívott. Ehhez kapcsolódva szeretnék megosztani veletek egy történetet. Valójában egy misszionárius bizonyságtételőből van ez a történet. Nagyon sokat kerestem interneten, könyvekben is, hogy hitelesen tudjam nektek átadni, de nem találtam meg. Így adom, úgy adom nektek tovább, ahogyan nekem is megmaradt az. Egy bambusz történetéről szól, akit a gazdája kinézett magának. És egyik nap odament a gazda a bambuszhoz, és elmondta neki, hogy szeretné kivágni. Szeretné kivágni azért, hogy csatorna legyen belőle. Át akarja alakítani. És elmondta neki a lépéseket. Ki foglak vágni, meg foglak munkálni, majd a belső részedet alakítom át, és így tovább. És a bambusz lépéseknél visszakérdezett, hogy milyen érzés lesz az. Fájni fog? Elmondta neki a gazda, hogy igen, lesz olyan rész, amikor lehet, hogy fájdalmas lesz, de én ott leszek melletted. Beleegyezett a bambusz, és a gazda elkezdte a formálást. Azonban, amikor a belső részét akarta átformálni, akkor a bambusz azt mondta, hogy elég, hogy nem akarom tovább. Ebbe már nem egyezek bele. Erre a gazda oda ment hozzá, és azt mondta, ha nem engeded, hogy teljesen átformáljalak, akkor nem tudlak arra használni, amire elterveztelek téged. Hidd el, hogy csak így leszel használható eszköz, csatorna, amelyen a víz keresztül folyik. A bambusz beleegyezett, és a gazda folytatta a formálást. Amikor elkészült, akkor csodálatos csatorna lett belőle. Eddig a történet. Testvérek, sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy döntenünk kell. Isten mindannyiunknak felteszi a kérdést, hogy akarod-e, hogy formáljalak? Akarod-e, hogy vezesselek? Engeded-e, hogy az íge a szívedig hatoljon? Még akkor is, ha ez leleplezheti az önzőségedet, a makacságodat, leleplezheti azt, amitől nem tudsz megszabadulni, nem tudsz megválni. És erre a kérdésre válaszolnunk kell. Vagy azt mondja, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy, hiszen az enyém vagy. Szeretnélek formálni, tisztogatni, hogy azzá válj, akivé elterveztelek. Azt akarom, hogy nekem szolgálj, és hogy nézz fel végre az ajándékozóra. Azt a küldetést töltsd be, amit neked szántam. Ha igennel válaszolunk rá, akkor elkezdődik a formálás. És ezen az úton lesz fájdalmas rész is. Amikor lehet, hogy azt mondjuk, hogy ennyi elég volt, nem akarom, vagy pedig úgy válaszolunk rá, hogy igen, akarom, de. És akkor meglátjuk, hogy milyen nehézségek vannak. És ezt be tudjuk helyettesíteni a saját válaszainkkal. Valójában fájdalmunkból ő képes összeszedni. Ő tud egyedül reményt adni, erőt adni, mert ő mellettünk van. Ő nem csak tisztogat bennünket, hanem vigasztal is, bátorít is, hogy azzá legyünk, aminek ő szánt minket. Sajnos ennek a fordított oldala is megmutatkozik sokszor, amikor mi akarjuk Istent eszközként használni. És ezzel kapcsolatban is hadd mondjak nektek egy példát. Egy német katona övcsatjára az volt rávésve, hogy Gott mit unsz. Ez azt jelenti, hogy Isten velünk van. Így ment harcolni, és így ment ölni. Nagyon meredek, incsen bennünket mindannyian józanságra. Mert Isten jelenléte nem azt jelenti, hogy bárhová megyek, és bármit teszek, csinálok a fejem után, a saját fejem után, azt az Úr jóvá hagyja. Főképpen nem jelenti azt, hogy társ is abban. Nem válik sem cinkos társunká, sem pedig egy eszközzé. Isten nem egy tábla, és most itt bocsánat a kifejezésért, akire bármit ráírhatunk, akit eszközként használhatunk. Eszközként használom az Istent valami elérésére, vagy megnyugtatásként. Önző módon akarok birtokolni. Testvérek, hogyan tudunk erre rájönni? És erre is hadd mondjak most nektek egy példát. Az egyik közeli barátunk nagyon szereti az autóját kitisztítani. És mindig nagyon gondosan kitisztítja. A szélvédőt meg különösen is. És egyik alkalommal azt mondta nekünk, hogy annyira igyekeztem kitisztítani, megtisztítani a szélvédőt is, de csak akkor láttam az ott maradt foltokat igazán, amikor a napfény rásütött. Most testvérek, így van ez a mi lelkünkkel is, hogy akkor látjuk igazán a foltokat, akkor látjuk igazán a bűneinket, amikor Isten szent lelkével megvilágítja azt. És milyen nagy kegyelem, hogy Isten engedi, hogy meglássa a bűneinket, mert azt akarja, hogy megszabaduljunk tőle. Nem elegendő Istenről csak tudni, és nem is elegendő még csak ismerni őt. Lelki egészségünk szempontjából elengedhetetlen a mindennapi kötődés, a személyes kapcsolat, a tápláló íge. Mert ha mindezek nincsenek meg, akkor a kapcsolatunk elkopik, eltorzul, és feltehetjük a kérdést, hogy mi a teendő akkor, amikor megváltozik a kapcsolatunk a Szent Háromság Istennel. Először is valljuk meg, és bánjuk meg bűneinket, botlásainkat, önzőségünket Isten jelenlétében. Emlékezzünk vissza az Úr Jézus kereszthalálára. Emlékezzünk vissza az első szeretetre, amikor megragadott bennünket az Úr. Máté evangéliumában így olvashatjuk, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Keresd az ő közösségét. Keresd az ő közelségét, bizalommal keresd, reménnyel, úgy, hogy már ő megtalált téged. Már a tenyerében vagy. Amikor az életünk Isten jelenlétébe kerül, akkor az történik meg bennünk, ami értünk történt. És mi magunk is tovább akarjuk azt adni, amit tőle kaptunk. Szent lelk által fogunk bizonyságot tenni Krisztusról, mivel a Szent lélek köt össze bennünket és hívő keresztényeket. Nekem nagyon tetszett az a megfogalmazás, ahogyan az egyik igemagyarázó hangsúlyozta, hogy akik közösen részesülnek valamiből, azokat össze is köti az. És ezt láthattuk az ősgyülekezet megalakulásánál is, és a későbbi bizonyságtételekből is. Az apostolok cselekedeteiben így olvassuk. Ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztettetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelt a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szent Lélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki. Így tettek bizonyságot az apostolok, Istenről, Fiúról és a Szent Lélekről. Így mutattak rá az ajándékozó Istenre. És most mi így tekintsünk vissza az alapigényre. 11. versben láthatjuk azt, hogy nem csak merev intelmek vannak, hanem buzdítás és ígéret is. Így olvassuk, hogy végül testvéreim örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Éljetek békességben. Felszólít arra itt az ige, hogy Isten a békesség és a szeretet Istene. és így akar velünk közösséget vállalni. Tehát nem a harc, a viszály, az ellenségeskedés, de még nem is a harag által. Olvastam egy cikkben, hogy azok az emberek, akik veszekednek egymással és ordibálnak, azért teszik, mert eltávolodott a szívük egymástól. Tehát veszekedés közben azért kiáltanak egymásra, mert a szívük eltávolodott. És akik messze vannak egymástól, azok csak kiabálással hallják egymást. Azt akarják, hogy hallható legyen, amit mondanak. Ezért minél hangosabban mondják azt. Kiáltanak. Igen, egymásra kiáltanak a helyet, hogy közösen Istenhez kiáltanának segítségért. A harag az távolságot teremt. Egy családon belül is, és egy gyülekezet életén belül is. Azt mondja az ige, hogy éljetek békességben. Akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Testvéreim, ti éreztétek-e már úgy, hogy nincs békességetek? Hogy megromlott a kapcsolatotok Istennel vagy az embertársaitokkal? És hogyha gondolkodunk, akkor feltevődik a kérdés, hogy mi hiányzik? De inkább ki hiányzik? Mert akkor Jézus hiányzik a szívünkből. Jézus békessége hiányzik. Azért nem tud békesség lenni, mert nem fogadjuk el tőle sokszor a békességet. És annyira érződik, hogy az intelmek, buzdítások és az ígéretek azok valójában egymásba fonódik. Hiszen ha egyetértésre jutunk, akkor rend lesz közöttünk. Szeretettel tudjuk elfogadni az intést, és csak úgy tudunk békességben élni, ha közös cél felé tekintünk. Kedves testvéreim, most Szent Háromság vasárnapján foglaljuk össze mindazt, amit Isten a szívünkre helyez. Először is azt, hogy megajándékoz bennünket az ő áldásával, az ő kötődésével, az ő jelenlétével, és azt akarja, hogy ezt az áldást megtapasztalják a szeretteink is, hogy láthatóvá váljon az életünkben Isten áldása. Azt akarja, hogy tekintsünk fel az ajándékozó Szent Háromság Istenre, és kötődjünk a Szent Háromság Istenhez. Kötődjünk egymáshoz, szeretve egymást. És váljunk küldöttekké, akik bizonyságot tesznek Istenről. Bizonyságot tesznek arról, hogy ők hogyan tapasztalták meg Isten jelenlétét az életükben. Adja a Szent Háromság egy igaz Isten, hogy megújuljon az életünk az ő áldásával, az ő jelenlétével. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Szent Háromság Isten, köszönjük a Te igédet. Köszönjük, hogy kegyelmeddel, szereteteddel, közösségeddel ajándékozol meg bennünket. Köszönjük, hogy felemeled a tekintetünket, hiszen tőled kapunk mindent. A családunkat, a gyermekeinket, a gyülekezeti közösséget. Azt akarod, hogy megújuljon a veled való kapcsolatunk, és a testvérekkel való kapcsolatunk. Ismersz bennünket, és ismered erőtlenségünket is. Ismered bukásainkat, tévedéseinket, önzőségünket. Kérünk, hogy újítsd meg az életünket, formáld a szívünket, hogy az kedves legyen Te előtted. Úr Jézus, taníts szeretni, taníts megbocsájtani, elengedni, vigasztalni, bátorítani. Kérünk téged, békesség és szeretet Istene, hogy teremts bennünk és közöttünk békességet és szeretetet. Köszönjük neked Lucát és családját, köszönjük, hogy tanúi lehettünk a kerességnek. Kérünk Istenünk, hogy te hordozd őket, a te áldásod jelenlétet kísérje őket. Áldásodat kérjük Istenünk a gyülekezetünk életére, a nyári táborokra. Imádkozunk a testvérgyülekezetekért is. Imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, az árvákért. Légy, Urunk, a fájdalmat hordozókkal, azokkal, akiknek megtört az életük. Köszönjük azt, hogy eléd hozhatjuk őket is. Szent Háromság Isten, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.